Jó, jó, köszönöm szépen. Hát akkor most én már nem mutatkoznék be külön, hanem el is kezdeném az előadást, hogy legyen még idő a kérdésekre is. Szívesen válaszolunk a férjemmel együtt, ő is elkísért, és hát mindketten ezzel a témával foglalkoztunk hosszú évtizedeken keresztül, úgyhogy némi tapasztalatunk van benne. Ugyanakkor egy nagy változáson is átment a gondolkodásunk, hiszen mint pszichológusok a humanista nézet szerint néztünk a gyermekekre, és egészen más volt a kiinduló pontunk, mint mióta az Úr Jézus megszólított bennünket, és megismertetett az igazsággal. Úgyhogy most már, bár gyakran még a régi módon bejönnek gondolatok, cselekvések és gyakorlatok, de azért már a megújult gondolkodásunk szerint állítottuk össze ezt az előadást. Jó, hát itt most egy általában, ugye a tapasztalatom szerint, általában a legtöbb szülő mit szeretne, milyen várakozásai vannak, nem is elvárásnak nevezem, inkább vágyaknak, ahhoz jobban hasonlít, hogy milyen legyen a mi gyermekünk, mi tűzünk ki magunk elő. Tehát az a tapasztalatom, hogy elsősorban azt szeretnék a szülők, hogy szorgalmas legyen, igyekvő, törekvő a gyermek, hát legfőbbképp az iskolásoknál, hogy tovább tanuljon. Tehát van egy ilyen társadalmi karrier elvárás a szülőkben a gyerekek felé, és szeretnék ezt segíteni. Aztán a másik nagy problémakör, amivel hát én nevelési tanácsadóban dolgoztam, és odahoztak gyermekeket, hogy a gyermek beilleszkedik, vagy nem illeszkedik be a közösségbe. Nagyon fontos, hogy tényleg a közösségbe be tudjon illeszkedni, és nagyon jó, ha van neki kisebb közössége már, akár a családban, hogyha több gyerek van, akár baba-mama körbe már jár a gyermek az édesanyjával, aztán később pedig az óvodába, iskolába már is könnyebb lesz neki a beilleszkedése. Aztán otthoni problémákból ez a nyafogás, akaratoskodás, időnként dühöngés, testvérek közötti verekedés, hát hogy ezek a problémák ne legyenek, vagy csökkenjenek, vagy hát egyáltalán ezek ne nehezítsék a mi életünket. Legyen a gyermek engedelmes és szófogadó, ez is megjelenik, de ez azért már kevesebbet. Aztán az is, hogy viszonozza a szeretetet, mert ma a gyerekeknél általában ez nem annyira megszokott. Szóval a mai gyerekek, azok megkapnak mindent, nagyon sok mindent, és valahogy nem is érzik, hogy nekik valamit is ebből vissza kellene a szülőnek adni. Aztán hát az, hogy becsületes legyen, igazmondó a gyerek, megbízható, hát ez is azért sok szülőnél, hál' Isten, megjelenik, hogy szeretnék, hogy ilyen legyen a gyerekük. Boldog, jókedvű, alkalmazkodó. És aztán a nagyobb gyerekeknél már az, hogy döntésképes legyen, hogy céltudatos, hogy kitartó, hogy küzdjön azokért a dolgokért, amiket kitűz maga elé. És legyen munkaszerető, kötelességtudó. Ezek úgy nagyjából, és ahogy így olvasgattam más szakembereket is, egyrészt egy 1903-ban született idős bácsi, aki azt a könyvet írta, hogy te neveld gyermeked. Férjem lehet, hogy fölmutatja most. Az is nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyerek már korán kialakul az ő személyisége, és nagyon korán kell erre a munkaszeretete, kötelességtudásra nevelni, mert ha ezt később kezdik el, akkor ez már nem megy. És a Ranzsburg tanár úr is valami felmérést végzett ezzel kapcsolatban, a jellemet kutatva, és ő is azt látta, hogy bizony például az önmegtartóztatás képességét már óvodásoknál is nézték, és aztán hosszú-hosszú éveken keresztül figyelték, és ahol kiskorban ez kialakult, ott ez megmaradt, tehát hogy tartós személyiség jellemző lett. Hát most egy kicsit arra térnék rá, hogy a keresztény családokban milyen elvárások vannak, és majd utána végignézzük, hogy milyen nehézségek is vannak ezzel kapcsolatban. Ugye hát Isten azt mondja, hogy legyenek a gyermekeink engedelmesek, ugye? Az engedelmesség nagyon fontos, és ezt mindnyájan fontosnak tartjuk, hogy tiszteld a gyermeket. Ugye a tíz parancsolatban is benne van, tiszteld. Tiszteljen a gyermek bennünket, és mi is tiszteljük a gyermeket. Szeretnénk eljuttatni a gyerekeket, de tudjuk, hogy mi nem tudjuk, de valahogy mégis a mi segítségünk és a mi megalapozásunk járuljon hozzá, hogy a gyerek elfogadja az Úr Jézus, hogy kövesse, hogy az ő életének is legyen egy tartása, és legyen egy kapaszkodója, legyen egy bizonyossága, hogy az Úr Jézus őt szereti, és egész életében vezeti, és várja őt. Aztán elvárása a keresztény családokban, a gyerekekkel kapcsolatban, hogy előzékenyek, figyelmesek, udvariasak, önzetlenek legyenek, ne kövessék a világot, legyenek hűk a döntésükhöz, ha már megtették a döntést, ha még nem, akkor is inkább a család értékrendjéhez igazodjanak. Álljon ellen a gyermek a kísértéseknek, legyen kész bocsánatot kérni és bocsánatot adni, és rosszért ne fizessen rosszal. Azt hiszem, ezeket így szülőktől szedegettem össze így a hosszú évek tapasztalata alapján, de egyetérthetünk ezekkel. Aztán vannak rejtett vágyak, amikről nem beszélünk. Rejtett vágyak, amelyek csak úgy megjelennek, és sokszor nem is tudunk róluk, de mégis jelen vannak. Gyakran szeretnénk, hogy ami mi nem tudtunk megvalósítani, vagy amit mi nem kaptunk meg, vagy mi úgy gondoljuk, hogy nem úgy kaptuk meg, ahogy kellett volna, azt szeretnénk a gyermekünkben megvalósítani. Nagyon sok fiatal anyánál tapasztalom, hogy a házasság első válsága, ugye az első gyerek időszakába következik be, amikor az édesanyja a kisgyermekkel van elfoglalva, a kisbabával, és egyre távolabb kerül a férjétől, és valahogy ez a távolság és a gyerekével való közelség arányokban eltolódik, és a férj valahogy kiszorul abból az intim közösségből, abból az anya-gyerek szimbiózisról, ahogy szoktak róla beszélni. Tehát, hogy az a szükségszerű, nagyon közeli, mély kapcsolat, abból, ha a férj kikerül, akkor ennek komoly következményei vannak. De sok anyánál ez következik be, hogy érzelmi támaszt a gyermekében keres. És közben a férje, ahogy ebből kiszorul, vagy hobbival foglalkozik, vagy hát nagyon erősen a munkájával, vagy hát sajnos nagyon gyakran rossz útra tér, és a válási statisztikák azt mutatják, hogy amikor a gyerekek iskolát kezdenek, akkor a legmagasabb az a válási hullám. Tehát addigra forrez ki odáig, de valahol ott kezdődik már a gyermek vagy a gyermekek születésénél. Nagyon sok szülőnél a birtoklási vágy, a hatalom, sajnos ez kísért bennünket, és hát a gyerek eszköze lehet annak, hogy ő végrehajtja, megteszi azokat, amiket én kérek, vagy egy nagyon szoros kapcsolatot tartva végül is, az anya mondjuk nagyon ráhangolódik a gyermekre, minden rezzenésére, mindent megtesz neki, a gyerek is ő neki mindent megtesz, csak éppen ők ketten, ők nagyon jól megvannak, de kifelé már senki, az apát már nem engedik be ebbe, és akkor bizony jön, hogy az óvónéni sem engedi be a gyermek, és nem fogad szót, és hát a későbbiekben is lehet ebből probléma. Hát gyakran a büszkélkedésünk eszköze a gyermek. Ugye, hogyha megkérdezi, mi van a gyermekkel, hát rögtön, hogy igen, hát itt tanul, mit csinál, és a többi, úszóversenyt nyert, és a többi. Szóval ezekkel nagyon tudunk dicsekedni, pedig nem a mi érdemünk. Nem a mi érdemünk, és nem hála van a szívünkben, hanem hát egy büszkélkedés, és hát öndicséret. Aztán van, akinek a gyermek játékszer, különösen ugye a pici babákkal nagyon szeretünk játszani, mert azt játszottuk már gyerekkorunkban is, hogy babázunk, aztán mikor megszület, akkor is azt hiszük, hogy még babázunk, és hogyha ez így történik, ez teljesen egy következetlen infantilis nevelésbe fog megmutatkozni később. Előfordul, hogy a saját szülővel való konfliktust így akarjuk megoldani, vagy kompenzálni. Ezt vagy azt nem kaptam meg anyámtól, vagy apámtól, akkor én most ezt fogom adni a gyermeknek, és nem helyén való az a konfliktus rendezés. A szülőkkel nagyon fontos rendezni a konfliktusainkat, meg a múltbeli bántásainkat, sérelmeinket, hogy ők is tudják, és már úgy elmondani nekik, hogy már megbocsátottuk. Tehát már nincs bennünk a harag, és nincs bennünk az, hogy valamit vissza szeretnénk adni. Mert ha még vissza szeretnénk adni, sajnos akkor ezt a gyerekünknek fogjuk visszaadni. Hát miért ilyen nehéz a nevelés? Miért ilyen nehéz? Mert nagyon nehéz. És most az biztat engem, hogy a Benjamin Franklinnál azt olvastam, hogy ne keseredjünk el, vagy ne hagyjuk ott a tanítónkat, hogyha azt látjuk, hogy ő se tudja azt a gyakorlatban csinálni, amit tanít nekünk, mert aki már zátonyra futott, az legalább tudja, hogy hol a zátony. Mert én sok zátonnyal találkoztam a saját életemben is, találkozok ma is, az unokámmal kapcsolatban is, és sok zátonnyal találkoztam a nevelési tanácsadóval is. Hát nehéz. Nehéz, mert mi bűnös emberek vagyunk, és ennek a mindenféle nehézségével küzdünk. Ugye az embert az Úristen, amikor megteremtette, a saját képmására teremtette. És az élet leheletét lehelte az ő órába, így lett az ember érő lényé. Test, szellem szent léleknek szoktuk így nevezni, vagy szellemnek, és psziché. Ez három egység. Nem csak, ahogy amikor én tanultam, akkor még a psziché-ről tanultam, de az, hogy a gyermeknek Istennel is lenne kapcsolata, és lenne egy érzékszerve, ami a hit, hát erről szó nem volt, és mai pedagógiai pszichológia sem foglalkozik azzal, hogy a gyermeknek szelleme is van, az Isten lehelete. Az embert az Isten a saját képmására és hasonlatosságára teremtette és megáldotta. De azt is olvassuk, hogy az ember szívének szándéka ifjúságától közve fogva gonosz. Ugye ott Noé születése, vagy Noé bárka építése előtt már olvassuk, hogy milyen gonosz az ember. És amikor látta az Úristen, hogy a gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, akkor azt mondta, hogy ne maradjon a lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. És elszakadtunk Istentől. És ennek az elszakadásnak hát nagyon súlyos következményei lettek, ugye már ott az Édenben megjelent a félelem, megjelent az egymásra mutogatás, megjelent az elhárítás, hogy nem én voltam, hanem ő volt, és megjelent a szégyen. És Isten mégsem hagyott itt bennünket. Ugye volt az özönvíz, és az özönvíz után feltette a szivárványt az égre, hogy most már többet nem fogom özönvízzel elpusztítani a földet. És akkor még hosszú-hosszú évszázadok következtek a mi tanításunkra, hogy az Úr Jézust ő már kezdett, a világ kezdete óta eltervezte, hogy elküldi hozzánk, mert kegyelmet gyakorol velünk. Ugye a gonosz emberrel az Isten már akkor szeretett bennünket, mikor mi még bűnösök voltunk. Hogy föl se tudjuk fogni, hogy mi az ő kegyelme, hogy mi, akik természetünknél fogva állandóan ellenkezünk, és magunkon is észrevesszük, hogy a bűn újból és újból kibújik a földből, kivirágzik, és bizony, hogyha mi ezt az Úr Jézussal való kapcsolatunkban és az imáinkban nem próbáljuk, és nem harcolunk, és nem visszük ő elé, hogy vegye el, akkor nagyon nehéz és keserű küzdelmekben vagyunk. De Isten megoldást adott nekünk, mert látta, hogy mennyire elveszettek vagyunk. És az Isten megoldása az lett, hogy ő engesztelő áldozatul a fiát adta értünk, megváltott bennünket, Jézus Krisztus most már egy útat készített nekünk az Atyához, és közvetítést. És hogy ő megbocsátott nekünk, ez ad nekünk elég muníciót ahhoz, elég bizonyosságot, hogy mi is meg tudjunk bocsátani azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És most gondoljunk a szüleinkre, hogy voltak súlyos hát nehezteléseink. Én az édesanyámmal különösen így kamaszkoromban nagyon hadilábon álltam, és apukám kedvence voltam, sajnos ilyen hogy család voltunk mi is, mint ahogy a Jákobot és Ézsaut, az egyiket az anyukája, a másikat az apukája szerette, hát mi is ilyen család voltunk, hogy a fiúgyermeket egy kicsit édesanyám, az lánygyermeket az édesapám. És amikor megtértünk már 40 éves kor után, akkor hát édesanyámmal ezeket a dolgokat meg tudtuk beszélni. És ő is elmondta, hogy hát ő is próbált, ő is érezte ezt, és próbált kompenzálni. És hát sokféle oka volt ennek. De az, hogy ezt mi végigbeszéltük, és olyan mély szeretetre jutottunk egymással, hogy az Úr Isten elé tudtuk vinni, és ő nagyon örült, mikor mi megtértünk, mert ő az édesapámat kiimádkozta a hadifogságból, és hazajött 3 év után, amikor már az újságban előtte megjelent, hogy ő ott meghalt a Dóni visszavonulásnál, de hadifogoly lett, és hazajött. És Nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy megkönnyebbülés volt ez a megbeszélés, amikor kölcsönösen föl is tártuk egymásnak az érzéseinket, végigbeszéltük, hogy hogy volt, megértettük egymást, és tényleg szívből megbocsátottunk. Hát itt a kisgyermek, ugye az Úr ajándéka a gyermek, az anya gyümölcse jutalom, de tudjuk, hogy milyen sorok után van ez. Ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába őrködnek az őrök. Hiába kelünk korán, és sok munkával szerezzük a kenyerünket, ha az Úr nem támogat és nem adja meg nekünk. Hát a gyereknevelés is így van, hogy ha az Úr nem építi, akkor mi hiába fáradozunk. És ezért ilyen nehéz a gyereknevelés. A gyereknevelés a számunkra az, hogy a gyermek Isten szemszögéből, a szellemi részében, az Isten szellemét még nem birtokolja, halott. Halott. Akármilyen kis aranyos, akármilyennyire szeretjük, ő még nem ismeri az Úr Jézust, mert csak az él, aki az Úr Jézust ismeri, mert az örök élet itt kezdődik, ezen a földön kezdődik. És neki is az Úr Jézusra van szüksége, éppen úgy, mint nekünk. Tehát a nevelés nehézsége az az, hogy, hogy mi nekünk is az Úr Jézusra kell állandóan figyelnünk, és tőle kell vezetést várnunk, és a gyermeknek is hát a talajt készíteni, hogy az Úr Jézus Szent Lelke majd elvégezhesse ő benne is. A nevelés az egy folyamat, egy folyamatos együttjárás, egy kölcsönös kapcsolat, amelyikben a gyerek is nevel minket, és mi is neveljük őt, tehát elsősorban természetesen mi neveljük őt, de ő is nagyon sokat alakít rajtunk. Sok fiatal anya van itt, gondolom ők is átmentek ezen a nevelésen, hogy bizony sok mindent nem tudunk, amikor a gyerekeket megszüljük még, nem tudjuk, hogy mennyiféle fáradtság és munka vár ránk. Ezért már a mi gyerekeink nevelésénél, hát jó, ha arra is gondolunk, hogy a gyerekeket nem csak az iskolai teljesítményeire kell késztetnünk, és ebbe az irányba nevelni őket, hanem bizony fölkészíteni őket az apai, anyai szerepeikre is. A gyerekeinket csak úgy tudjuk nevelni, ha ismerjük őket. Ebbe az együtt járásba ismerjük meg, hogy folyamatosan jelen vagyunk az életükbe, figyeljük őket, és a különböző élethelyzetekben tapasztalt megnyilvánulásaikat figyelembe vesszük. Nem is lehet úgy általában nevelési tanácsot adni, mert nincs általános gyerek, ahogy az ujjainkon is, ugye ezek a kis barázdák, az új lenyomatunk, ez mindenkinek más, és más, úgy a gyermek egyéniség. És ez a pici, ez az egyéniség már egész kicsi korban megnyilatkozik. A nevelés az egy önként vállalt lehetőség és felelősség is, megbizatás, amelyet az Isten így tervezett el, hogy nem születhet gyermek másképp, csak úgy, hogy egy férfi és egy nő, egy házas pár szereti egymást, egymásé lesznek, és ebből születhet csak meg a gyermek. Ugye még a lombik bébi korban is kell hozzá egy férfi és egy nő, nincs másképp. Tehát mi ránk bízta bűnös emberekre? És én magam is nagyon gyakran megtapasztalom ezt, amit a római levélben Pál apostol ilyen könyörgéssel és az Istenhez felkiáltva ír le mindnyájunk nevébe, hogy nem azt teszem, amit akarok. Nem azt teszem a jót, hanem azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. És akkor ott későbbi sorokban leírja, hogy hát ki szabadít meg ebből a nyomorult testből. Mert a nevelés során nagyon gyakran ebbe a helyzetbe kerülünk. Nem azt teszem, mert mérges lettem, mert idegesített a gyerek, mert fáradt vagyok, mert most már elegem van belőle. És akkor nem azt teszem, amit tudok, hogy jó lenne, hanem azt teszem, amit nem akarok. És ebből ki szabadít meg engem? És az Úr Jézus minden bűnünkből kiszabadít. Ki az, aki a halottat föltámasztja? Ugye, amikor feltámasztotta az Úr Jézus a Naini özvegy fiát, hát ki ez? Ki ez, aki halottakat feltámaszt? Ugye, a mi gyermekünk is megszületik, milyen aranyos, és mégis halott. Az Úr Jézus az, aki életet tud neki adni, és az Úr Jézus az, aki nekünk is ad egy, az ő szent lelke, de úgy működik, ugye, hogy nem vesszük észre. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülé isteni, a kegyelem, ahogy a szőlő vessző sem, ő akar gyümölcsöt teremni, hanem ő rajta van a tőkén. Ő rajta van, és az Úristen kiformálja benne a Krisztust. Hát így valahogy a nevelésünk, a mi neveltetésünk az Úr Jézus által, és a gyerek neveltetése is ilyen, hogy ilyen észrevétlen. Hogyan észrevétlen, nem látjuk, és akkor egyszer csak észrevesszük, hogy jé, hát hogy örülök neki, hogy a gyerek, most jött a nagymama, és hálás. És nem úgy hálás, hogy én most mondtam, hogy te most legyél hálás, hanem kinőtt egy kis gyümölcs. Hát ebben a közös útban közös felfedezéseink vannak. A 28. Zsoltárban olvassuk, hogy az a ti bajotok, hogy nem figyeltek az Úr kezének munkájára. Az Úr kezének munkájára. Ha otthon a családi életben gyerek hallja, hogy mi figyelünk, hogy az Úr Isten most nekünk ezt megadta. És ő ezt hallja, hogy mi erről beszélünk. És látja azt, hogy a szülők örülnek, és látja azt, hogy ha gondunk van, ha bajunk van, hát kihez fordulunk? Nagyon megszégyenített egyszer bennünket az unokánk, mikor a fiunkék új lakásba költöztek, és mondták, hogy én a rolettárva vigyázzak, mert a rolettát nem szabad nagyon fölhúzni, mert fönn akad. Hát én egy ilyen szokásos mozdulattal fölhúztam a rolettát, a roletta fönn is akadt. Hát telefonáltam a férjemnek, hogy jöjjön, mert hát nem akarom most én, nem szívesen néztem volna szembe, hogy én mikor mondták is, és akkor én most ide jövök az új lakásba, elrontom a rolettát, és akkor jött is a férjem, hogy majd ő megigazgatja ott fönn, és akkor hát fölmászott, igazgatta, nem jött le megint, és egyszer csak azt mondja a kisgyerek, akkor volt 4 éves, hogy papa, hát nem imádkoztatok. És lejött a papa, imádkoztunk, megint fölmászott a papa, komolyan megindult a roletta. Hát az, hogy ebben a közös útban, közös felfedezésben észrevesszük az Úr munkáját, hálát adunk-e, és ráhagyatkozunk-e. És amikor olyasmiért, ami mi nekünk is, a gyereknek is kellemetlen, akkor nem elégedetlenkedünk, hanem úgy gondoljuk, hogy az Úr Jézus még ebből is ki tud valami jót hozni. És ha ez a nyugalom hatja át a mi családi életünket, a családi légkörünket, akkor nem lesz külön kérdés, hogy hogyan nevelünk, hiszen a nevelésünk az az együttélés. De a gyerekeknek ugye megvan ez a hit érzékszerve, hogy óvodásoknál, hát a pszichológia könyvek le is írják ezt, hogy az óvodás gyermek gondolkodására jellemző az artificializmus, ami azt jelenti, hogy minden égi testeket valaki fölhelyezte az égre, hogy a napot is, a csillagokat is valaki megalkotta. És akkor a pszichológia könyv azt írja, hogy hát a primitív népeknél, meg egyes vallásos emberek is ezt így gondolják. Hát hogy van ez, hogy akkor már azok a pszichológusok, akik az Úr Jézusban nem hisznek, de mégis észrevették, hogy a gyereki gondolkodásnak ez egy jellemzője. És a gyerekek élő tulajdonságokkal föl tudnak ruházni tárgyakat. És hogy a gyerekeknek a gondolkodásában van a finalizmus, a célokság, hogy azért esik most a hó, hogy én tudjak hógolyózni. Valami célja van, és Istennek célja van velünk, mi velünk, a szülőkkel is, és célja van a gyerekeinkkel is. És a nevelésünknek a feladata az, hogy azt kutassuk, hogy ő az a mi kis gyermekünk, és a másik is, meg a harmadik is, milyen ajándékot kapott, amit nekünk segíteni kell, hogy az kibontakozzon. És nem mindegyik gyerek egyforma, és nem is lehet egyforma elvárásokkal lennünk. És hogy a gyerekeknél ez a hitérzékszel megvan, de hogy tudja, hogy kinek hisz. Mert hiszen az ördögök is hisznek, és el is futnak. De a gyereknek meg kell ismernie az Úr Jézust, hogy ő benne higgyen, hiszen ő a mi megváltónk. Hogyan nevelünk? Nagyon egyszerűen. Nem különböző módszerekkel. Úgy nevelünk, ahogy élünk. A gyerekek minden helyzetben tanulnak. És a gyereknevelésben egyszerre van jelen az, hogy fegyelmezünk, szabályokat állítunk, vannak követelmények is, és van a kegyelem, van a szeretet, vannak a kivételek, és a fegyelmezés az nem szeretetlenség, hanem pontosan az szeretetnek az egyik formája, hogy a gyerek még otthon, a védett környezetben megtanulja, hogy vannak szabályok az életben, amelyeket be kell tartani. És ha otthon nem tanulja meg, akkor ez később sokkal nehezebb lesz neki. És például a járókával kapcsolatban, ugye, hát én is olvastam sok szakirodalmat, hogy ugye ma már nem kell a járóka, mert a gyerekeknek hát nagyon fontos, hogy minél többet másszanak, mozogjanak, és hogy a diszlexia mögött hát azt az okot találták, hogy a gyerekek idegrendszere nem fejlődik kellőképpen, mert nem mozognak, nem másznak, nem forognak, és ez lenne az oka. De ugyanakkor azt is látom, hogyha a gyereknek nincsen járókája, akkor egész nap szinte, mondjuk amennyit alszik, annyit alszik, egyébként az anya figyelmében kell, hogy legyen. De ha már az anyának a figyelmébe, akkor az anya már nem tudja sem a háztartását végezni, sem a férjével foglalkozni, és megszokja a kisgyerek azt, hogy állandóan vele foglalkozik valaki. Mert akkor azt csinálják az anyák, hogy nincs járóka, de ugye muszáj is figyelni egy tipegőt, és akkor a gyerek És akkor a gyerekek azok kontaktusban is akarnak lenni állandóan a szülővel, tehát egy állandó inger keresésbe kezd a gyerek. Na most utána meg, ugye, mint szakemberek foglalkozunk a figyelem, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel is, nem csak a diszlexiásokkal. Ott viszont mit látunk, hogy azt mondjuk, hogy a hiperaktív gyerek az ingerkereső. De hol kezdte el ezt az ingerkeresést? Hát ott a tipegő korába. És mi ehhez hozzájárultunk abban, hogy azt mondtuk, hogy hát legyen szabadságra annak a kis tipegő gyereknek, kis dednek, és ő csak nyugodtan járkáljon az egész lakásba, szedegesse le a terítőket, meg nem tudom, vagy állandóan ott vagyunk és figyelünk, hogy semmi baj ne történjék. De nincs nyugalma ennek a kisgyereknek. Nem tanulja meg már akkor, 2 éves korában, hogy milyen jól el lehet ott a kockákkal játszani, hogy belerakni, kiszedni, kidobálni, akár hangokat hallani, és magát, önmagát elfoglalni. Úgyhogy a gyerekeknek bizony szükségük van korlátokra, szükségük van szabályokra, és ha ezt nem kapja meg minden életkorban azt, amire éppen szüksége van, akkor később sem tud igazodni, és nagyon nehéz lesz neki, akár a munkára neveléssel kapcsolatban. Hogyha én magamon tapasztaltam, mert hát én sem tudtam sok háztartási munkát, amikor megszülettek a gyerekeink, és bizony nagyon-nagyon nehéz volt, hogy az egész háztartást fenntartani, főzni, és a többi, amiket az ember nem gyakorolt be. Tehát, hogyha kiskorban hozzászoktatjuk a gyerekeket, hogy apró feladatokat, de azokat mindig ellenőrizzük, és bizony el lehet kezdeni ezt már óvodáskorban, hogy legyenek rendszeres feladatai a gyerekeknek. És egyébként ez még a félszegségük ellen is jó, mert megtapasztalja a gyerek, hogy igen, képes vagyok. Hiába sokszor hoztak hozzám félszeg gyerekeket, akiket a szülők, hogy na mindig dicsérgetnek, nem tudják, miért ilyen félszeg, pedig agyon dicsérgetjük. Persze, agyon dicsérgetik, agyon dédelgetik, de az önálló kompetenciáját, az, hogy én képes vagyok, nem gyakorolhatja. És tényleg akkor a gyerekek félénkek lesznek. Tehát szükség van különböző életkorban különböző mértékű korlátozásra. Ugye a kicsinek több korlátra van szüksége. Én járóka párti vagyok, és kimerem ezt mondani, mert szüksége van a gyereknek is arra, hogy elfoglalja egy kicsit magát, hogy nyugalomba legyen, ne pedig ebbe az állandó ingerlésben, ami egyébként az anya jelenléte, hiszen tudjuk azt, hogy ha megyünk az utcán, de valaki már jön velünk szembe, akkor bizony már másképp viselkedünk. Tehát a másik ember jelenléte már valamilyen fajta izgalmi állapotot jelent. És ha állandóan jelen van az anya, azért túl ingerli a gyereket, még a nagy szeretetével is. Tehát igenis, nagyon is kell a gyerekeket fegyelmezni. És ugye a Biblia azt írja, hogy a bot megtanítja a gyereket arra, hogy bizonyos szabályokat betartson. Most ugye ezzel már nagyon sokan szoktak vitatkozni, pedig a kisgyerekeknél bizony szabad. Szabad a kis popsira ütni, és azt meg is kell beszélni. Tehát nem úgy, hogy utólag. Ma az történik, hogy gyerek valami rosszat csinál, akkor utána dühből kikap. Nem, meg kell tanítani. Tehát először is fontos, hogy az ismereteket, a szabályokat tudja. Isten is leírta a rendelkezéseit, hogy tartsátok meg. Sőt, azt mondja, hogy írjátok ki a fejetekre, a ruhátokra, mindenütt legyen, hogy mi az Isten kívánsága, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd fele barátodat. Minden parancsolatot az Úr megadott nekünk, és ezt halljuk, tudjuk, olvassuk. De az nem elég, hogy tudjuk, Ugye, mert azt szeret engem, aki azt cselekszi, amit én mondok. Most szabadon mondtam ezt, de hogy Jézus azt mondja, hogy nem az szeret engem, aki csak hallja, hanem aki megcselekszi. Ugye a Jakab levelében olvassuk, hogy hát aki belenéz a tükörbe, és utána elszalad, mintha nem is látta volna, vagy nem hallotta volna, hát akkor az semmi. Tehát, hogy megcselekedje. De ahhoz, hogy a gyerek is megcselekedje bizony, ott kell lennünk, és gyakoroltatnunk kell őt ebbe, hogy azt megtartsa. És itt jön a szülők közül, ugye mindkét szülőnek felelőssége, de az erkölcsi nevelést, azt a Biblia elsősorban az apáknak adja. Ugye, ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, az Efézus 4.6-ban van, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Az apák felelőssége az erkölcsi nevelés. Ha nincs otthon az apa, akkor az anyáé. De ha otthon van apa, és mondjuk a gyerek szemtelenül válasz, mond valamit az anyának, akkor bizony, hát az apának kell ilyenkor, hát itt fegyelmezéssel közbelépni. Na most maga a fegyelmezési aktus meg a bot, hát igen, most ezen lehet, nem tudom, mert van, ahol azt olvastam is, hogy hát jobb a bot, mint a tenyér, a Biblia a botot írja, de hát lehet az a tenyerünk is, de mindenképp az egy aktus, hogy kimegyünk. Hogy nem mindenki előtt, nem a testvérek előtt, nem megszégyenítve, nem vendégek előtt, nem a barátai előtt. Kimegyünk, elrendezzük ezt a dolgot a fürdőszobába. De nem haraggal. Hát itt a nehézség. Itt jön az, hogy nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt teszem, amit nem akarok a rosszat. Mert ideges leszek, és akkor kap a gyerek. Pedig nem. Nem szabadna. Tehát amikor már lenyugszunk, ezért jó, ha ennek egy külön helye van, mert már amíg odáig is eljutunk, és nem akkor, amikor minket ingerel a gyerek, mert nem a fegyelmezés nem az, hogy mi levezetjük a mi mérgünket. Ugye mi anyák szoktunk sokat szidalmazni, szidjuk a gyerekeket, leszidjuk, nem merem én meg soha, de én jól leszidom, és akkor szidom. Hát a szidom az a mi megkönnyebbülésünk. Jön ki belőlünk a harakos indulat szavakba. Nem ütjük meg a gyereket. Hát én emlékszem rá, hogy én mondtam, hogy inkább egy pofont kérnék, mert ez nagyon rossz volt ezt hallgatni, de igazából nem volt eredményes. Főleg, hogy nem eredményes a szidás, sokkal eredményesebb egy akkori, azonnali büntetés az a kis puha részére, azért akkora, hogy azért az fájjon, az egy külön procedúra, kimegyünk, elrendezzük, és akkor egy kicsit sír a gyerek, és utána megbeszéljük. Tehát, hogy utána az a megbocsátás, az nagyon, szóval, ha az kimarad, akkor tényleg a gyerekben összegyűlik a harag, és akkor egy ilyen gyűlöletes indulatok fogják el, amit persze azért az Úr Jézus ki tud venni az ő szívéből, de nem kell nekünk ezt kockáztatni, hanem sokkal jobb, hogyha elrendezzük a gyerekkel ezeket a dolgokat. Hát a gyerekeknek milyen várakozásaink vannak velünk kapcsolatban, mert most nézzük meg. Ugye itt egy kép, ahogy ez a kisgyermek bújik az édesapjához. Biztonságra vágynak, kapcsolatra vágynak. Valahogy erről a képről meg, így az interneten volt ez a kép, ugye annyi sok gyerekkel találkoztam már, akik így várták apukát vasárnap, ugye? Akik már elmentek a családból, és a gyerekek várják őket. És nem is tudják azok az apák, akik még meg is ígérik, aztán mégse jönnek, vagy később jönnek. Vagy egyáltalán a gyerekeknek ezt végigélni, ezt az egész válási procedúrát, és ezt a azt a dolgot, hogy azért szeret apa bennünket, nem azért ment el, szeret titeket, csak mi már nem szeretjük egymást. Hát nehéz ezt a gyerekeknek megérteniük. Ugye figyelnek a gyerekek bennünket, figyelnek akkor is, ha jót teszünk, mondjuk ilyen kis tornászást, meg utánoznak bennünket, de figyelnek máskor is. Vágyódnak arra, hogyha baj van, megvigasztaljuk, vagy akár ha konfliktusunk volt, utána azt elrendezzük és megbocsássunk. És vannak dolgok, amit nem szeretnek. Nem szeretik hallgatni a szülők veszekedését. Rendkívül rossz ez a gyerekeknek. Ez a kisgyerek így befogja a fülét, de más gyerekek is, vagy odaállnak. Én most dolgozom egy ilyen otthonban, ahol bántalmazott anyák és gyermekek vannak. És hát bizony ott a gyerekek hát nagyon súlyosan sérülnek. A nagyobb bacskák már odaállnak, próbálják védeni valamelyik felett. Hát legtöbbször ugye az anyát, mert ő jön el velünk a gyerekhez. Aztán persze nem lehet tudni, hogy ki, meg hogyan kezdte, azért az nem ott, szóval ez nem egyértelmű, de minden esetre, amikor már az indulatok így elszabadulnak, hogy a férfiak bántalmazzák az anyákat a gyerekek előtt, hát az egy életre a gyereknek a férfiakkal és majd a későbbiekben az emberekkel való viszonyát nagyon bizalmatlanná teszi. Itt is ugye egy vita, látszik, hogy ez a gyerek már legszívesebben nem itt volna. És akkor el is fog menni, nem fog itt maradni ebbe a családba. Mit kívánnak a gyerekek, hogy milyen várakozásaik vannak a szülőknek, és most egy kicsit nézzük meg azt az oldalt, hogy a gyerekeknek milyen várakozásaik vannak. Van egy ilyen teszt, amit használunk a nevelési tanácsadóban, egy ilyen mese, elkezdünk mesélni a gyerekeknek, ők folytatják, mi folytatjuk, és akkor ott van egy ilyen, hogy a három kívánságát is ebbe a mesébe a gyermek elmondhatja. Milyen válaszokat adnak a gyerekek ebbe a három kívánságba? Hogy az anyukája és az apukája szeressék egymást, és a család boldog legyen. Hogy legyen pénzük, sőt, olyan gazdagok legyenek, hogy medence legyen az udvaron. Hát ez volt az egyik gyerek kívánsága. Aztán itt, mit kíván ez a másik kisgyerek? Az, hogy az emberek soha se veszekedjenek, mert ő nagyon rosszul érzi magát, ha veszekszik valaki. Azután volt egy játék, amit szeretett volna, csak sose tudták megvenni, az lenne a második kívánsága, azt kérte, és a harmadik, hogy amikor Jézus eljön, és nagyon rossz lesz a földön, tornádok és hurikánok lesznek, akkor térjen meg sok ember, és meneküljön meg ettől a nagy tornádótól és hurikántól. Ez már egy ilyen 10 év körüli kislány volt. Aztán van, amikor így beleszövöm a mesébe, hogy imádkozott este, és vajon miért imádkozott az a kisgyerek, az anyukájáért, az apukájáért, hogy ne veszekedjenek. A testvéreiért, hogy ők is hívők legyenek. És azokért az emberekért, akik kint aludtak, és nem volt pénzük. Imádkozott, hogy minden embernek legyen olyan jó barátnője, mint neki. Itt is van. Mit kívánnak a gyerekek? Vegyék észre, hogy ő aranyos és kedves. Hogy már mint hogy ő. Ne haragudjon a kis testvére. Mindenki boldogan éljen. És vajon reggel ezt az álmát kinek mesélte el? A kis testvérének mesélte el. Jó álom volt. Ugye itt azért érezni, hogy itt a kis testvérrel kapcsolatban nagyon szeretné, hogy ő is olyan aranyos legyen, mint a kis testvére. Egyébként érdemes megkérdezni a gyerekeket attól, hogy hát egy családban, hogy minek jó lenni? Nagy gyereknek, középső gyereknek, utolsó gyereknek elmondják, és akkor nagyon jó tükröt tartanak elénk, hogy miért jó akkor nagy gyereknek lenni? Miért jó kis gyereknek lenni? Miért jó középső gyereknek lenni? És akkor kapunk egy kis információt, hogy a mi családunkban hogy is áll a helyzet, mire figyeljünk. Aztán egy másik gyerek azért imádkozott, hogy a család mindig együtt legyen, és ne legyenek veszekedések, és az anyukája engedje, hogy fennmaradjon egy kicsit. Lehet, hogy még mindig bántotta az az eset a barátnőivel, azért is imádkozott. Tehát valami összeveszés. Álmában is bántotta, hogy a barátnőivel összeveszett, vagy hogy veszekedett a család, és arról álmodott, hogy a család együtt van békességben. Egy másik, egy első osztályos kislány, ilyen tömören. Mi volt a három kívánsága? Boldogság, szeretet, öröm. Hát nekem a lélek gyümölcsét juttatta eszembe, ugye a lélek gyümölcse, amit az Úr Jézus tud bennünk kimunkálni, erre vágyódnak a gyerekek. Szeretet, erre vágyódnak. Öröm, hogy vidámak legyünk, hogy legyen humor a családunk, hogy tudjunk együtt nevetni, együtt játszani. Békesség. Ne morogjunk, ne állandóan elégedetlenkedjünk, ne zúgolódjunk, hanem békességgel fogadjuk el azokat a dolgokat, amelyek, mint csapások érnek esetleg bennünket, úgy éljük meg. Aztán később kiderül, hogy az nem is biztos, hogy olyan nagy csapás, de lehetséges. Türelem. Ha mi türelmesek vagyunk, akkor a gyerekek is ezt látják, és ezt tanulják. Ha mi türelmetlenek vagyunk, akkor nem várhatjuk, hogy ő majd türelmes lesz. Szívesség. Ugye a jó indulat, mindenki iránti szívesség, hogy szívesen segítünk a szomszédnéninek, és szívességeket teszünk más embereknek. Jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Ezt mi szeretnénk, és meg is kaphatjuk az Úr Jézustól, mert amikor majd ott fogunk előtte állni, akkor már nem lesz rajtunk semmi folt és ránc, ha az Úr útján járunk. De amíg járunk ezen az úton, addig is már várjuk, és esetleg már más észre is vette, hogy a lélek gyümölcse nini, itt már egy kicsit már szárba szökkent, már bimbózik és virágzik. Hát ezt szeretnék a gyerekek mi rajtunk látni, és ez a mi nevelésünknek a lényege. Van néhány kép is családokról. Ugye úgy látjuk, hogy ez egy boldog család. Nagyon aranyos kép, nagyon aranyosak. Sajnos ez már válás után van. Körülbelül másfél évvel. És a gyermek még mindig így rajzolja le, mert így szeretné látni. Ezt szeretné látni. Különösen bajba volt az a gyermek, aki az apa mellé rajzolta önmagát, az a gyermek rajzolta. Mert ő is az anyukához került, mert valahogy így történt aztán a elrendezés, nem tudom, hogy bírói úton vagy önkéntesen, de nagy fájdalmat élt át ez a kislány, akit én ismertem, és aki lerajzolta így a családját másfél évvel a válás után, mikor már másfél éve nem laktak együtt. Ez egy másik családrajz, ez az anya otthonban készült, mint látható, a fa leveleit igazi levelekből állította ez a kisfiú össze, celluxal odaragasztotta. 10 év körüli kisfiú, aki erre a kérdésre, hogy rajzolt le a te családodat, lerajzolta, amikor még volt házunk. akkor én kisbaba voltam, ott van az anya kezébe a hordozó. És ebbe a házba laktunk. Ez a gyerek már 10 éves, és hát már legalább 5 éve egyik anyaszállóról a másikra mennek, mert nincs azóta se együttes családjuk és lakásuk, és ez a kisfiú mondta nekem, hogy nem, mi nem azért jöttünk ide, mint a többi anya, minket nem bántott az apa, nekünk csak nincs hol laknunk. Aztán ez az 5 gyerekes család, itt az első, ez a kislány, ő a legkisebb ebbe a családba. Hát ezek már nagyon régen elváltak. Nagyon régen. Több mint 5 éve. Az apának új családja van. Jár is oda a 10 éves kislány. Nagyon szeret ott is lenni. De, amíg azt mondtam neki, hogy te rajzold le a te családod, akkor így rajzolja le az ő családját. Azt a régi családot rajzolja le, akik még együtt voltak, de már így megnőttek. Tehát ebben a jelen állapotban, mert ugye 5 évvel ezelőtt itt még minden gyerek kisebb lett volna, de nem. Hát ez is, itt az anya mellett álló kislány frizurájára hívnám föl a figyelmet, meg az apa fejtartására is. Itten éppen még csak a vállófél nagyon rezgett a léc. És bizony, a nagyobbik kislány nagyon-nagyon állást foglalt, mert ilyenkor a gyerekek úgy érzik, hogy nekik valakivel lojálisnak kell lenni. És ők ebbe a konfliktusba vannak, hogy most ki, hová álljak. És hát van, amelyik gyerek aztán akkor valamelyik szülőt kiválasztja, és akkor nagyon élesen odaáll valamelyik szülő mellé. Hát itt is ez történt, és ezek a dolgok változnak. Tehát ez a gyermek most erre felé húz, de lehet, hogy 2 év múlva nem így fog ez a dolog állni. Minden esetre ugye egy lánygyermeknek a férfiakkal kapcsolatos bizalmát eleve megtöri egy válás. Hát ez a kisfiú is még ilyen 3 éves körüli volt, mikor elváltak. Azóta neki nevelő apukája van, ettől függetlenül megkérdeztem, hogy ki itt ez az apa, még az eredeti apát rajzolta le, és itt egy ilyen kosár, hogy mennek kirándulni, ami nem fordul elő már évek óta, hogy apa, anya, meg ő együtt kirándulnának. És mégis ezt rajzolta le ezekkel a finomságokkal a kosárba. Na, és itt egy család, amit nagyon aranyos, ők együtt vannak, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen rajzokat is tudok bemutatni. Egy játékos család, ez egy iskolás kislány, akinek egy kicsit nehezére esik az az iskolai fegyelem, az az ücsörgés, és nagyon boldog rajzolt, amikor kimennek a szüleivel a természetbe, és labdáznak, és akkor mindenki itt labdát kapott. És ilyen dinamikusan rajzolta le a családot. És hát ez is egy szívszorító rajz, mert ennek a kislánynak igazából már csecsemőkorában pár hónapos volt, mikor az apukája elment, és anyuka nevelte, és hát most van egy reménység. Őszintén szóval nem tudom, hogy aztán lett-e belőle valóban egy család, egy kapcsolat, vagy csak a kislány remélte ennyire, ilyen erős karokkal így húzza össze az édesanyját és ezt a Tibor nevű fiatalembert, hogy jaj, milyen jó lenne nekünk is, lenne egy családunk. Hát ennyit szándékoztam így elmondani, és nagyon szívesen válaszolunk a férjemmel együtt is konkrét kérdésekre, és jobban belemenve ilyen gyakorlati nevelési kérdésekre is.
Mi is köszönjük szépen az előadást, és hát testvérek, lehetőségünk van arra, hogy kérdezzünk, akár az elhangzottakkal kapcsolatosan, akár olyasmi van, ami bennünket érdekel, de esetleg nem hangzott el, de ide tartozó téma, tehát azért maradjunk a témáknál lehetőség szerint.
Köszönöm. Elhangzott egy kérdés, illetve egy kijelentés, hogy a gyerekeknek föltették a kérdést, hogy minek jobb lenni, középső, kicsi, nagy gyereknek. Erre mi volt a válasz?
Köszönöm. Hát igen, most az az érdekes, hogy ez családonként más. Mert van olyan család, ahol jó első gyereknek lenni, ott abban a családban az első gyerek bizonyos privilégiumokat élvez, és abban a családban, tehát ez nincs meg úgy, hogy na, a gyerekek általában első, vagy második, vagy harmadik gyerekek szeretnének lenni, hanem abban a családban érdekes. Tehát ahol a maga családjában, például otthon, meg lehet egyenként a gyerekeket így kérdezgetni, hogy vajon kinek, mi lehet jó, nagy gyereknek lenni mi nálunk, vagy kisgyereknek lenni. Tudnélik, ez nekünk úgy ad mintát, hogy akkor észrevesszük, hogy hát igen, hát azért jó mondjuk kicsinek lenni, mert akkor te este mindig oda bújsz az ő ágyába. Akkor az ember észreveszi, hogy bizony mondjuk az a nagy, aki mondjuk 8 éves, hát bizony ő neki rosszul esik, hogy az ő, nem az ő ágya szélére ülök, hanem a kicsinek az ágya szélére ülök. Vagy hogyha azt mondja, hogy azért jó középsőnek lenni, mert őt mindig elviszi a nagymama. Na most lehetséges, hogy abban a családban éppen úgy van, hogy valahogy a középső gyerek nagyon mozgékony, és akkor a szülők úgy látják, hogy nagyobb a nyugi otthon, hogyha a középső gyerek elmegy otthonról, és akkor azt a középsőt elég gyakran elviszi a nagymama, ő vele egy gyerekkel nincs gond, és akkor, ugye, de ezt a gyerekek visszaadják nekünk, hogy akkor figyeljünk oda, mert akkor ez mégsem lesz így jó, mert akkor ez a középső gyerek jobban fog a nagymamához kötődni, vagy hát erősen kötődik oda, és nem illeszkedik be akkor a saját családjába. Mondanál még erről?
Igen. No hát azért bátorkodtam én a feleségem mellé társulni, és erre a kérdésre néhány gondolatot megosztani a testvérekkel. Bizonyára népszerű könyvekben nevelési tanácsokat és gyermekpszichológiát tartalmazó könyvekben gyakran előfordul ez a kérdés, és hát talán hasonló válaszokat is hallhatunk, mint amit most Judit is elmondott. Ezeknek a válaszoknak ugye mi az alapja? Az az alapja, hogy a pszichológusok, az ezzel foglalkozó szakemberek megfigyelik az emberek életét, hogy élnek az emberek. Ez egy tapasztalati ismeret, tapasztalati tudomány lesz belőle, és hát valahogy ezek alapján próbálják segíteni, tanácsolni a szülőket. Elhangzott, hogy minden gyermek egyéniség, individuum, egyéni bánásmódot is igényel, és így tovább. Szeretném azonban a figyelmünket kitágítani most egy kicsit, és arra gondolni, amit itt a kisgyermekeknek a bemutatkozása és a kérdésekre adott válaszaiban az egyik kislány nagyon fején találta a szöget, vagy rendkívül bölcsességet mondott, hogy az Úr Jézus miért is jött. Ugye emlékszem, hogy azt mondta, hogy rendet csinálni. Nem tudom, hogy mennyire tudja egy ilyen kisgyermek igazából átgondolni, hogy milyen rendről is van itt szó. Hát nyilván a maga életében a szülők is ugye elvárnak dolgokat, itt az előadásban is hallottuk, hogy nagyon fontos a munkára nevelés, a feladatok, felelősség, nek a kiosztása minél korábban a családban. Régi világban ez sokkal természetes módon ment, de én ennek a rend fogalmának egy sokkal átfogóbb, és mondhatnám úgy, az egész életünket és az egész emberi létet átható jelentőségére szeretném fölhívni a figyelmet, hiszen gondoljunk bele, a Szentírást ugye olvasgatva, az egész Szentírás erről a rendről szól, többek között. Egy rendről, az Isten rendjéről. Na most figyeljük meg, hogy a történet ugye mivel kezdődik, egy házaspárral kezdődik, akikről nincs leírva, de tudhatjuk, hogy mondhatjuk talán így, hogy nem volt gyermekkoruk. Tulajdonképpen felnőtt, érett személyiségként kezdődik az életük, és aztán nekik gyermekeik születnek, de hát ez is már nagyon izgalmas kérdés, hogy mikor születnek azok a gyermekek. És hogy hallottuk az előadásban, bizony lelkileg, szellemileg halottként születnek. Mert a bűneset következménye ott van az életükben, a következményben ott a halál, sőt a gyilkosság. Ádám és Éva, mint az ősszüleink és mint az első házasság, gyakorlatilag katasztrófával kezdődik. Az egyik gyermek megöli a másikat. Melyik ölik meg? Az első szülött. Melyiket? A másodikat. Akkor ugye felmerül a kérdés, hogy hogy van ez a születésrend. És aztán mehetünk tovább, ugye milyen érdekes, nem sokkal később, már az ősatyáknál azt olvashatjuk, hogy ez az alapkonfliktus a két gyermek között, mert hogy Káin ugye megorolt, irigyé vált azért, mert az atya Ábelre tekintett és az ő áldozatára, és ez okozta a vesztét. Jákob és Ézsau. Ugyanazon anya még gyermeke. Tudjuk, hogy hogyan születtek. Az egyik egy picivel megelőzte a másikat. És mit látunk? Ott ugyanez a konfliktus. Az már az Isten kegyelmi terve, hogy nem lesz belőle gyilkosság. És akkor eljutunk a történetben az Isten fiáig, az egy szülött Krisztusig, aki viszont az életét áldozza mindannyiunkért. Isten ezekben a történetekben és az egész Szentírásban tehát nagyon is jelentőséget tulajdonít az elsőnek. Hiszen aki előbb van, a férfit előbb alkotta, és csak azután a nőt. Itt van egy sor rend. Ez egy rend. Ugye a régi világban az elsőszülött, talán a jog is ezt valamiképpen kifejezte, igazodott ehhez a isteni rendhez. Ugye bizonyos előjogokat itt hallottuk is. Manapság úgy mondjuk, hát az első a próbagyerek. Gyakorlatilag mindent, amit elronthatunk, azt belekapcsolatban ugye bemutatjuk és elkövetjük. De befejezve ezt a gondolatot szeretnék azzal lezárni, hogy a rend a szülőknél kezdődik, a férfi és a nő kapcsolatának a rendjével. Ahogy az előadásban elhangzott, és hát ez a Biblia tanításából fakad, ugye, hogy a erkölcsi nevelés, a fegyelmezés elsősorban a férfiak felelőssége a Biblia tanítása szerint. Ehhez azonban a férfinak a helyén kellene lennie, azaz abban az isteni rendben, azon a helyen, amit Isten szánt neki. Ha a gyermek nem tapasztalja azt, hogy a férfi, tehát az édesapa és az édesanyja között egy olyan viszony van, ami a számára valóságosan megjeleníti az Istennek való engedelmességet, akkor az a látásunk és tapasztalatunk, hogy a gyermek nagyon nehezen tudja ezt megtanulni. Olvassuk ugye az Efézusi levélben, Pál írja, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeiteknek. Péter első levelében szintén ezt a gondolatot olvassuk, asszonyok joggal replikázhatnak, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Ez a két dolog egymást egészíti ki. Nem véletlen, hogy a Szentíró ugye arra szólítja föl az asszonyokat, hogy az engedelmességben egy mintát nyújtsanak és adjanak a gyermekeik számára. De joggal fölmerül ugye a kérdés, hát kinek is engedelmeskedjek? Miben engedelmeskedjek? És hát itt most inkább pontos veszőt, vagy kettős pontot teszek, a gondolat csak úgy függőben marad. Amit szerettem volna itt kiegészíteni, ez mindenképpen a rendhez kapcsolódik, és ahhoz, hogy ennek a születési rendnek van egy isteni jelentése és küldetése, ez nem csak a gyermekek születési sorrendjében fontos kérdés, hanem a férfi és a nő kapcsolatában.
Van-e még kérdés, testvérek? Ha nincs, akkor azt gondolom, hogy lezárjuk így ezt a részét most az előadásnak, és talán nem kérdeztem ugyan, de testvéreink nem fognak ellenállni, ha esetleg valaki mégis úgy érzi, hogy szeretne kérdezni, de nem ennyi ember előtt, hanem inkább négy szem közt, hogy az előadókat meg lehet környékezni, jó? Csabikám, még meggondoltad magadat, jó? Még gyerekvállalás előtt, ugye?
Köszönöm. Nekem egy olyan kérdésem van, hogy milyen játékok, módszerek vannak arra, hogy magunk elé nevelési tükröt állíthassunk.
Igen. Hogyan? Milyen játékos módszerek?
Igen. Esetleg, amik... milyen játékok és módszerek vannak, amikkel magunk elé nevelési tükröt állíthatunk. Ugye az előbb elhangzott az a kérdés, hogy több gyermekes család esetében, hogy megkérdezzük, hogy melyik szeretne lenni az adott gyerek, melyik pozíció a legjobb. Aha. Hogy van-e olyan kérdéskör, esetleg játék, ami tükröt állíthat.
Aha, a játék. Igen, akkor most én most már úgy értem a kérdést, hogy hogyan tudjuk jobban megismerni még a gyerekeinket. Hát a szerepjáték az nagyon-nagyon jellemző. A gyerekek a szerepjátékban mindent eljátszanak. Mindent eljátszanak. Azt mondja a kismackójának, hogy hagyjál már békén, akkor tudjuk, hogy ez a szó, vagy ez a szó összetétel, vagy ez a rövid mondat bizony nagyon gyakran elhangzik. Akkor vegyük csak észre, hogy nem véletlenül én szoktam ezt mondani? Vagy amikor a gyerek azt mondja a játék közben, hogy amikor nem voltál itt, sokkal jobb volt az óvodában, mert nem volt ilyen nagy zaj. Akkor tudjuk azt, hogy hát ez a gyerek valamit hallott az óvodába, hogy valaki, amikor nem volt ott, akkor nem volt akkor az zaj. Tehát visszaadják a gyerekek. Az óvónők mindent tudnak a családokról, de mindent, még a hálószoba titkokat is. A gyerekek mindent kijátszanak. Ott a papás, babás játékokba, a vonatos játékba, a mindenféle szerepjátékba, amikor ők a családi életet, vagy az orvosnál levő jeleneteket lejátszák, mindent elmondanak töredékekbe, egy-egy szóval, egy-egy mondattal. Az óvónők előtt nincs titok. És így, ha a szülő is figyeli a gyerekének ezeket a magába, hogy a kis figuráikkal játszanak, és akkor mondják, hát végül is azért a pszichológusok olyan nagy dolgokat nem csinálnak a kis gyerekekkel, játszatják, és figyelik, hogy játszik. És ha a játékban nagyon jellemző, agresszív mozzanatokat lát, akkor van valami sejtése, hogy hát itt azért vannak agresszív dolgok a családba is. Vagy a gyermek, állandóan a játékban elbújik, akkor azt lehet tudni, hogy ő most ott lehet, hogy az óvodába fél, mert ő félszegebb, és ottan agresszívebb, vagy rátermettebb gyerekek vannak, és akkor ő azt fogja játszani, hogy így elbújik.
Igen, azt hiszem, hogy a kérdést ehhez kapcsolódva meg, amit Judit elmondott, hogy ha megfigyeljük a játékukat, vagy netán részt veszünk benne, akkor az egy bensőséges alkalmat és lehetőséget biztosít arra, hogy kérdezzünk. Tehát amikor már tud beszélni, akkor nagyon egyszerű kérdésekkel, amiket akár a játékban játszik az egyik figura a másikkal, egyik baba a másikkal, megkérdezni az, hogy hogyan látod, ez helyes vagy helytelen. Tehát azok a cselekedetek, amik ott megjelennek, azokkal kapcsolatban megismerhetjük, hogy a gyermekeink mit gondolnak. Ugye, amikor aztán óvodás lesz és az óvodai élményekről számol be, nagyon jó, hogyha minden este elbeszélgetünk arról, kérdezgetjük, hogy mi történt, meséld el. Ez fejleszteni fogja a beszédképességét, az emlékezetet, és utána a kérdéseinkkel segíthetjük őt arra, hogy azon gondolkozzon el, hogy akár más, vagy akár ő maga, amit azon a napon tett, az helyes vagy helytelen. Továbbá azt is, hogy ő miért gondolja így vagy úgy, és ott lehet a mi tanításunk arra nézve, amit a Szentírásból egy gyermeki szinten meg lehet a gyereknek mutatni, mondani, föl lehet vetni, hogy ezt talán lehetne máshogy is. Ugye későbbiekben szokott, gondolom ebben a körben is, problémát jelenteni, hogy a keresztény családban nevelkedő gyermekeknek mit mondjunk, amikor egyre ugye virulensebb, már az óvodai környezetben is, iskolában már nem is beszélve, az agresszív, erkölcstelen, akár beszéd, vagy tetleges viselkedés. Mi a helyes magatartás, amikor ilyen provokációnak van a gyerek kitéve? Mit csináljon? Kíváncsi vagyok, hogy itt önök hogy látják, mit szoktak a gyermekeiknek mondani, tanácsolni, mert hát nyilván azért kérdezi és azért veti föl, mert neki ez gond. Ha valamit csinál, átéli a következményét, ha elmeséli a szülőnek, akkor a szülőnek el kell mondania, hogy ő ezt hogy látja. Ez nagyon nehéz kérdés. Inkább talán gondolkodás és gondolkodtatásképpen mondtam el, mert nem egyszerű.
Köszönjük szépen, kis házi feladatot is kaptunk ezzel. És kedves testvérek, nagyon szépen köszönjük Veresné Judit testvérünknek és Sándor testvérünknek is, hogy eljöttek közénk ezen a mai délutánon, és hiszem, hogy abból, amit kaptunk, épülhetünk.